Legyen meg a te akaratod, Moldován Vilmos verse. Uram, nem zúgolódom sorsom miatt, a próbákat te tudod, miért adod. Azt mondom csak, amit mondott szent fiad, hogy legyen meg szent akaratod. Derűs napok jönnek, vagy bús éjjelek? Tudom, hogy szívemet te vigasztalod. Csapások jönnek, fájó szenvedések. Te tudod, legyen meg az akaratod. Uram, mi nékem fáj, elmondom neked barna éjjel, mikor szívem faggatod. Én elmondom, lásd, hogy fájnak a sebek, de legyen meg mégis az akaratod. Ne nézd, hogy fájnak az ütések, és sír a szívem, ha olykor hallgatod. Ne sajnálj, ha torzítnak szenvedések, hanem legyen meg a te akaratod. Uram, te tudod, mi jó és mi hasznos. Jellemet képedre te paragod. S ha vésőd nyomány, metszű, fájdalmas, mardos, fájás, mardos, akkor is legyen meg a te akaratod.
Szeretettel köszöntelek benneteket, és mielőtt a gyermekek figyelmét kérném, először a felnőttekhez szólnék, jó? Gyerekek, a felnőtteknek fel fogok olvasni egy bibliai szakaszt, és utána fogok hozzátok szólni, jó? De figyeljetek erre a bibliai szakaszra is, mert amit nektek mondok, az ehhez fog kapcsolódni, jó? Rendben? Kedves gyülekezet, nyissuk meg együtt az igét. János evangéliuma 5. fejezeténél. És onnan egy történetet olvasunk, amely történetnek teljesen ugyanaz a mottója, mint a mai szombatiskolának volt. Emlékeztek a mai szombatiskola mottójára? Mi volt a címe? Kelj fel és járj. Jézus nem egyszer mondta el ezt a mondatot, majd egy másik történetet olvasunk, szorosan kapcsolódik a szombatiskolához is. És ezért nagyon örülök, hogy most a szombatiskola órájában a gyógyítás, Jézus gyógyításainak az alapelveit azért eléggé át tudtuk nézni együtt, és sok mindent megláttunk együtt. És a mai alkalommal ennek a bizonyos 38 éve beteg embernek a gyógyulását szeretnénk megnézni. Addig, nem tudom, Zoli, itt van? Jó, nyugodtan. Hát hoztam egy néhány képet is hozzá, de majd akkor, hogyha részletezik a történetet, akkor nézzük a képet. Így olvasom a fejezet első 16 versét. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Volt pedig Jeruzsálemben a lyukkapunál egy tó, amelyet héberül Betesdának neveznek. 5 tornáca van. Ezekben feküdtek a betegek, vakok, sánták, aszkórosok, ugye ez a kiszáradásos betegséget jelenti. Aszkórosok nagy sokasága, várva a víznek megmozdulását. A 4. vers az a legrégebbi görög szövegekben nincs benne. Utólag toldották hozzá, de figyeljétek meg, ez egy magyarázó vers akar lenni, de mindig, amikor az ember valamit hozzá akar tenni a Bibliához, hogy elmagyarázzon valamit, akkor mindig rosszul sül el. Ezt a tanulságot már most elmondhatjuk. Figyeljétek a 4. versnek a hangulatát, vagy milyen képet rajzol. Mert időnként angyal szállt a tóra, felzavarta a vizet, aki tehát először lépett be a víz felszavarása után, meggyógyult akármilyen betegségben legyen is. Vagy akármi némi betegségben volt. 4. vers, zárójel bezárva, folytatódik az eredeti bibliai szöveg. Volt pedig ott egy ember, aki 38 esztendőt töltött betegségben. Ezt, amint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van, mondta neki, akarsz-e meggyógyulni? Felelt neki a beteg, uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba, és mire én odaérek, más lép be előttem. Mondta neki Jézus, kelj fel, vedd fel a te nyoszajádat, és járj. És azonnal meggyógyult az az ember, és felvette nyoszajáját, és járt. Aznap pedig szombat volt. Mondták azért a zsidók a meggyógyultnak, szombat van, nem szabad neked a nyoszajádat hordanod. Felelt nekik, aki meggyógyított engem, az mondta nekem, vedd fel nyoszajádat, és járj. Megkérdezték azért ők, ki az az ember, aki azt mondta neked, vedd fel a nyoszajádat, és járj. A meggyógyult pedig nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrevonult, sokaság volt, mivel sokaság volt azon a helyen. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és mondta neki, íme meggyógyultál. Többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Elment az az ember, és hírül adta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki őt meggyógyította. És emiatt üldözőbe vették a zsidók Jézust, és meg akarták őt ölni, hogy ezeket művelte szombatnapon. Amit a gyerekeknek szeretnék elmondani ebből az egész történetből, az egyetlen egy tárgyhoz kapcsolódik, ami ebben a történetben szerepel, de ez a tárgy okozta a legtöbb bajt ebben a történetben. Milyen baj történt ebben a történetben, gyerekek? Mi az, amiért a zsidók haragudtak? Mi volt annak az embernek a kezébe? Hm? Nyoszolja. Mi az a nyoszolja? Ki az, aki tudja, hogy mi az? Ki az, aki megsúgja nekem? Mi az a nyoszolja? Ágy, ugye? Ez egy ágy. Képzeljétek el, ugye, ma már inkább polifómot használunk, vagy ilyesmit. Ez egy gyékényből, vagy nádból így ilyen fonott valami volt, amin az utcán ez a bácsi feküdt. 38 éve, valószínűleg 38 éve ott feküdt, vagy nem tudjuk, hogy 38 éve betegségét hol töltötte, de biztos, hogy jó régen feküdhetett ott. És Jézus azt mondta neki, hogy vedd fel az ágyadat, ugye, össze kellett hajtania, nem ilyen nagy ágy volt az, hanem csak egy kis gyékény, nem is tudom, polifón, ugye? Mi már azt mondjuk. Össze kellett tekernie, és szépen hazamenni. Miért mondott Jézus ilyet ennek az embernek, hiszen szombat volt? Szombaton nem kell megcsinálni az ágyat, igaz? Hm? Szombaton megcsináljuk magunk után az ágyat, szombaton nem dolgozunk, igaz? Na? Okos dolgot mondok, vagy butaságot mondok? Szerintem ez butaság. Hoztam nektek egy kis videót, ami ugyancsak csak rajzok lesznek rajta, és a bácsi angolul fog beszélni, de én megpróbálom elmondani nektek a lényegét, miközben nézitek, hogyha sikerül. Csak nyugodtan, jó? Na, szuper, ugye? Képzeljétek el, az a bácsi, aki ezen a videón beszél, a bácsit magát nem fogjuk látni, csak egy animációt arról, amit a bácsi mond. Ez a bácsi egy katona, mégpedig admirális. Az amerikai hadsereg admirálisa. És azt mondja, arról beszél, hogyha azt akarjuk, hogy a világ megváltozzon, annak mi a legelső lépése? Ha valami jót akarunk tenni a világon, annak mi a legelső lépése? Elindulhatod akkor. Amikor a katonaságon tanultam, akkor képzeljétek el, az összes kiképző tisztem nagyon tapasztalt katona volt. És az első dolog, amit minden reggel csináltak, hogy bejöttek a szobánkba, és ellenőrizték, hogy az ágyunk szépen le van-e takarva. Minden lepedő a helyén. A két. Igen, és ezt minden nap meg kellett tennünk. Egyszerűen tökéletesen kellett az ágyunkat csinálni, csak hát mi katonának tanultunk, így át a katona emberek, erős emberek, és ez annyira viccesnek tűnt, hogy minek nekünk az ágyjal foglalkozni. De ennek van egy nagyon-nagyon nagy tanulsága. A katona embereknek is először meg kell csinálni az ágyat. Miért? Mert hogyha minden reggel megcsinálod az ágyadat, akkor egy dolgot, ami aznap reggel a feladatod, már megtettél. És hogyha az első dolgot megtetted, ami aznap a kötelességed, akkor sikerülni fog a második, a harmadik, a negyedik is. És végül sok sikeres dolog következhet egymás után. De azt tanulták meg a katonák, hogy a kis dolgok is fontosak. A kis dolgokból juthatunk el a nagy dolgokhoz. Ha megtanulod az ágyadat megcsinálni, utána leszel képes nagy dolgokat tenni. És a történet legfontosabb tanulsága, hogyha mégis rossz napod volt, ha hazamész, azt fogod találni, hogy legalább egy dolog rendben van otthon, és ez pedig az ágyad. Ezt úgy hírják, hogy William Raven, aki le lehet állítani teljesen, még ott van meg. Okay. Ezt úgy hírják, hogy William Raven, McRaven admirális mondta, tudjátok kiknek? Azoknak a bácsiknak és néniknek, akik éppen az egyetemen végeztek. Akik most kapták meg a diplomájukat, most már ők felnőttek, most kezdődik az életük. És ez a katona ember ezt a fontos tanítást adta nekik. De ezt a tanítást nem csak ez a katona ember találta ki. Ki az, aki még azt mondta, hogy ha felkelsz, csináld meg magad után az ágyadat, még szombaton is? Ki mondta? Jézus. És vajon Jézus ebben mutatott nekünk példát? Hm? Képzeljétek el, Nem csak amikor Jézus felkelt az ágyból reggelente, akkor csinálta meg az ágyát, hanem mikor csinálta még meg? Ki az, aki tudja? Nagyobbak. Amikor feltámadt, na, az egészen nagyok mondják, így van. Amikor Jézus feltámadt, akkor megcsinálta maga után az ágyát. Úgyhogy annak a történetnek, amiről most beszélgetünk a felnőttekkel, ez az egyik fontos tanúsága. Nincs kivétel, minden nap meg kell csinálni az ágyat, mert hogyha egy apró dolgot megcsinálsz egy nap, akkor a többi apró dolgot is meg tudod csinálni. És hogyha sok apró dologban hűséges vagy, akkor utána a nagy dolgok is menni fognak. Jó? Mindenki segíteni fog ezen túl anyának megcsinálni az ágyat? A nagyobbak meg egyedül? Ugye? Igen? Köszönöm. Köszönöm szépen. Jó. Zoli a PowerPoint. Köszönöm. Kérjünk vissza a történethez. Szombat délután, mármint hogyha délután beszélgetünk, akkor szeretnék a szombat kérdésre, amivel ez a szakasz foglalkozik, arra is kitérni. De most nem a szombattal kapcsolatos tanítást szeretném a középpontba helyezni, hanem ezt a mondatot, amit a szombatiskolában is tanultunk, kelj fel és járj. Jézus ezen a ponton egyedül van. Egyedül van Jeruzsálemben. Ugye nincs körülötte a tömeg, amit aztán az evangéliumokban megszokunk. Le tudod indítani a... Ja, köszi. Igen. Nincs körülötte a szokásos tömeg, hanem csak egyedül sétálgat Jeruzsálemben. Azt mondja, hogy a Betesdai tónál, ami a lyukkapunál van. Hogyha itt megnézitek, itt van a templom, itt van a Betesdai tó, pontosabban, hát ezek ilyen medencék voltak, mert ott volt egy forrás, és a lyukkapu, hát hogyha lépjél előre kettőt, lépszél egyet, vissza egyet inkább, a másik jobb. Ha megnézitek, itt írja, hogy itt van a lyukkapu, látjátok, templom, Betesdai medence, de manapság mind a kettőt lyukkapunak mondják, oroszlán kapunak vagy lyukkapunak, nagyon érdekes. Ugye a két kapu nyilván szorosan egymáshoz kapcsolódik, mert itt jött be, az itt ment be a templomba tovább. Úgy hívják, hogy lyukkapu, de úgy is hívják, hogy oroszlán kapu. Ki a lyuk és ki az oroszlán? Ki a bárány és ki az oroszlán? Ugye? Mind a kettő Jézus. Mind a kettő Jézus jelképezi. Lépjél tovább, légy Zoli. Még vagy kettőt, és akkor még egyet, ugye itt van a templom, és ez a, amit itt látok, Jeruzsálemben található egy makett. Makettje annak a jeruzsálemi, Jeruzsálem annak a korszakának, amikor Jézus élt, amikor még a második templom megvolt. Ezen a részen találjátok a templomot, itt csak a hátulja látszik, és itt van a Betesdai forrás. Azt mondja, hogy 5 tornáca van, nem tudom, hogy hogy rekonstruálták, de minden esetre mindenképpen ezt a kettőt találom. Gyakorlatilag ezeket azért építették, mert itt volt ez a csodatévő tó, ahova angyal szokott a néphiedelem szerint leszállni. Hagyj kérdezzem meg tőletek, az Isten jelleméről milyen képet mond nekünk ez? Időnként leszáll egy angyal, a betegek itt fekszenek, némelyik évek óta, de legalábbis hónapok vagy esetleg hetek óta. És egyszer csak az Isten elküld egy angyalt, hogy na, lássuk, ki lesz a legügyesebb. Leküldi az angyalt, felzavarja a vizet, és aki először odaér, szerintetek milyen hangulat lehetett a tó körül, hogyha csak egy picit feltámadt a szél? Ugye? Ugye? Ez az Isten jelleméről beszél? Nem. De nem ilyen. Honnan tudjuk egészen biztosan, hogy az Isten jelleme nem ilyen? A történet folytatásából, mert ott van maga Jézus, aki az Isten jellemének valóságos és teljes visszatükröződése, és bemutatja nekünk, hogy milyen az Isten jelleme valójában. Csak hogy az alaphangulatot érezzétek, milyen kép élhetett az akkori zsidó népben Istenről. Azt hiszem, hogy ettől lesz annyira modern ez a történet. Azt hiszem, hogy ettől lesz ennyire kortárs, meg ennyire aktuális számunkra. Nagyon sokan úgy tekintenek Istenre, mint aki itt-ott tesz egy-egy csodát. Az emberek tapossák egymást a csodáját. Láttunk már ilyet? Láttunk már fehér öltönyös prédikátorokat, akik tömegeknek prédikálnak, és utána a tömegnek tapossa egymást, hogy odaállhasson, nem is nevezek néven senki. Rengeteg ilyet látni, és az emberek vevők a csodára. Hatalmas nagy csodákra, ugye? Emberek állítólag meggyógyulnak rákból, meg felkelnek a tolószékből. Csak néztem egy dokumentumfilmet egy emberről, aki elvesztette így a lányát. Azt ígérte neki egy ilyen prédikátor, hogy meggyógyult a rákból. Egy ilyen sztár prédikátor. És aztán kijújult nála a daganat. Nyilván soha nem múlt el. Csak egy pillanatra, egy rövid időre jobban lett ez a lány. Aztán visszament a prédikátorhoz, és azt mondta, hogy Isten embere, újra beteg vagyok. Ekkor a prédikátor azt mondta neki, hogy valami titkos bűnöd van, amit nem bántál meg, és nem vallottál meg. És a lány kereste magában a hibát, de nem találta. És végül nem a rák vetett véget neki, hanem önmaga vetett véget a saját életének. És tudjátok, egy ilyen ember, aki ezt megélte a saját családjában, elkezdett harcolni ezek ellen, az ágyúgyítók ellen. Ezek az ágyúgyítók, ezeknek az előképe ez a bizonyos betesdai történet. Nézzétek meg, időként angyal száll le, és az emberek tapossák egymást érte. Mi ez? Mi ez, hogyha nem korunk vallásossága? Ezt csak azért mondom, hogy próbáljuk sajátunknak érezni ezt a történetet. A mi korunkban játszódik ez a történet, nem 2000 éve. Ott fekszenek a betegek sokasága. Tele volt ez a környék emberekkel. Ott feküdtek, várták a víz megmozdulását. És hányan? Tehát most próbáljunk egy statisztikát csinálni, hogyha egy kicsit feltámad a szél és megmozdul a víz. Évente körülbelül hányszor történhetett ez meg? Nem mondjuk minden nap egyszer-kétszer. Tehát az azt jelenti, hogy évi 300-700 ember meggyógyult. Nem. A valóság az, hogy senki nem gyógyult meg, de akkora a tömeg, hogy nem tudod, hogy a túloldalon meggyógyult-e valaki. A hited, valamiféle babonás hit továbbra is ott tart, és te még mindig várod a gyógyulást. Még mindig arra számítasz, hogy majd egyszer te leszel az, aki sorra kerülsz. Körülötted már meghaltak néhányan, mert eltaposták őket. Olyan tömeg volt, hogy valóban nem egy haláleset volt, mert összetaposták egymást. És ez az ember, akiről a történet szól, 38 éve beteg. Nem azt mondja, hogy 38 éves, hanem 38 éve beteg. De ha csak azt feltételezzük, hogy mondjuk alig több, mint 38 éves, mondjuk 39, akkor is minimum egy 9 évvel idősebb, mint Jézus. Mi történt 30 évvel korábban Jeruzsálemben? Jeruzsálemben 30 évvel korábban megjelent három furcsa alak keletről, napkeletről. Csillagvizsgálók voltak, meg mindenféle dolgokkal, proféciákkal is foglalkoztak. És azt mondták, hogy most született meg a zsidók királya, és el akarunk menni meglátogatni őt. Mi történt ekkor Jeruzsálemben? Azt olvassuk az igében, hogy egész Jeruzsálem felháborodott. Hogyha ez az ember ott volt már akkor a Betesda tavánál, akár csak 8-9 évesen, de szerintem sokkal több volt, akkor ő is hallhatta ennek hírét. Azt mondják, hogy megszületett a zsidók királya, hogy beteljesedtek a proféciák, és micsoda dolog ez. Jeruzsálem megháborodott. Lehetett benne egy ilyen 30 éves emlék, de lehetett benne egy egészen friss emlék is. Mert 30 évvel később, miután Jeruzsálem megháborodott, megjelent egy tanító Galileából. És egyre többen hallgatták őt. Valami különleges módon megkeresztelkedett a Jordánban. És azt mondják, hogy ez a valaki gyógyít. De nyilván erre biztos nem keveredik el, igaz? Ez az ember fekszik reménytelenül. És akkor egy kedves arc fölé hajol, és azt kérdezi, akarsz meggyógyulni? Szimpatikus fiatal ember, aki fölé hajol. De ez a lebénult ember maximum egy dolgot lát benne. Azt, hogy talán esetleg lesz egy segítőm, aki oda vonszol. Menjünk oda közelebb a tóhoz. Uram, nincs emberem, kellene egy ember. Kellene valaki, aki a tóhoz odavisz. Kellene valaki, aki a babonáimmal szintén egyetért. És legalább abban segít, amiben én hiszek. De Jézus valami egészen más mond. Nem kezdi el neki elmondani, hogy amiket én itt elmondtam, hogy figyelj barátom, mit gondolsz az Istenről? Milyen jelleme van az Istennek? Nem, Jézus nagyon-nagyon egyszerű szavakat használ. Mit mond? Kelj fel. Vedd fel anyaszajádat, és járj. Három egyszerű kijelentés? Kérdés? Micsoda? Három egyszerű felszólítás. Kelj fel. Vedd fel anyaszajádat, járj. Szerencsés helyzetben vagyok, mert pontosan tudom, hogy ez milyen lehet. Egészen pontosan tudom. Néhányan talán tudjátok rólam, én 8 évesen ugyanebben a helyzetben voltam. Nem 38 évig, talán nem is volt 38 hét sem. Talán annyi lehetett. Tudom, hogy milyen az, amikor egy béna embernek azt mondják, hogy kelj fel és járj, és a béna ember agya kiadja az utasítást a végtagoknak, és a végtagok nem engedelmeskednek. az agy kiadja a jelet. És a végtagok azt mondják, hogy nem. Nekem volt egy Guillain-Barré szindrómám 8 évesen, és hát lebénultam, nem tudtam járni. Először az arcomon kezdődött, aztán a végtagjaimon folytatódott, és végül mielőtt a tüdőmet elérte volna, megállították az orvosok, nyilván megállította az úr. És ezért állhatok most itt előttetek, bár egy fél fejjel alacsonyabb vagyok, mint lehettem volna, mert olyan mennyiségű gyógyszert kaptam a betegségeimre. De tudjátok, itt vagyok, állok, sőt, tudok futni. Tudok járni. Meg tudom csinálni reggel az ágyamat. Yeah. Működik a kezem, működik a lábam. De tudom, milyen az. És nem kívánom nektek, hogy tudjátok, milyen az, amikor az agy kiadja az utasítást, és a végtag nem válaszol. Nincs válasz. Ez az ember azt hallja Jézustól, hogy kelj fel. Vedd fel a nyoszajádat, járj. Ez az ember mit csinál? Figyeljétek meg, hol kezdődik a válasz? Az agyában. Meghallja Jézus szavát. Látja ezt a kedves tekintetet. És hit ébred a szívében. És azt mondja, 38 éve próbálom ezt az utasítást kiadni a végtagjaimnak. Egyetlen egyszer sem sikerült, meg sem tudok mozdulni. De ez az ember, minthogyha ismerős lenne. Lehet, hogy ő az. Lehet, hogy ő az, akiről beszélnek. Lehet, hogy nem kell a vízig elmennem. Ez az ember megpróbálja megmozdítani a végtagjait, és mi történik? A végtagok engedelmeskednek az utasításnak, és az ember feláll. Feláll és elmegy? Az az ember feláll és elmegy, mit csinál? Mondja csak.
Megköszöni.
Megköszöni. Igen, arról is mindjárt beszélünk. Összehajtja maga után a nyoszolyáját, igaz? Ugye? Összehajtja, fel kell, jár, és mire feláll, mire kiegyenesedik, Jézus hol van? Mit olvasunk a Bibliában? Jézus eltűnt, mert nagy tömeg volt azon a helyen. De tudjátok, ha azt olvassuk, hogy az aszkorosok, betegek, bénák, sánták, vakok nagy sokasága volt ezen a helyen, várták a gyógyulást, akkor, hogyha az egyik társuk közülük egyszer csak feláll, akkor szerintetek milyen hangulat lehetett ott körülbelül másodperceken belül? Hát mindenki elkezdte keresni a gyógyítót. Mi történt? Mi történt? Te nem is mentél a vízhez. Mit csinálsz? Hogy lehet, hogy jársz? Ez az ember boldog volt, és jó eséllyel ott azonnal híre is ment annak, hogy ő meggyógyult. És ő vidáman vette a nyoszolyáját, és elindult hazafelé. És olyan nagy öröm volt benne, hogy ezt meg is akarta osztani a szemléjői farizeusokkal. Akik aztán, hogy is mondjam, érdemesek arra, hogy hitelesítsenek egy csodát, és meg is történik, hitelesítik a csodát. Hogyan? Azt mondják, hogy az nem érdekel, hogy felálltál. Az nem érdekel, hogy 38 éve béna vagy. Nem érdekel. Itt keres nálad a nyoszolyád. Itt keres nálad. Figyeljétek meg, amilyen kép élt az emberek fejében Istenről, amiről ez a betoldott negyedik vers beszél. Vagy ez az Isten néha leküld egy angyalt, és akkor tapossák az emberek egymást a gyógyulásért. Ugyanez a kép élt a népben is. Az nem érdekel, hogy meggyógyultál. Mit csinálsz? A nyoszolyáddal a kezedben. Az nem érdekel, hogy az Isten megkegyelmezett neked. De a szabályokat be kell tartani. Bocsánat, milyen szabályokat? Erről délután részletesen beszélünk. Ki találja ki azt, hogy nem szabad nyoszolyát hordani szombaton? Hol van megírva? Sehol. Honnan tudjuk biztosan, hogy sehol nincs megírva? Onnan, hogy ki az, aki azt mondta Mózesnek, hogy ne cipeljetek, bocsánat, Jeremiásnak, hogy ne cipeljetek szombaton terheket? Ki volt az? Ki volt az? Ugyanaz a Jézus Krisztus. Ugye az Atya mindent általa jelentett ki az embernek. Ugyanaz a Jézus, amikor azt mondja, hogy lett az Úr szava Jeremiáshoz, akkor ki az, aki a szót vitte az Atyától? A Fiú. A Fiú pedig elküldi az ő angyalát. Ezt Jelenések könyve elején elolvassuk. A Fiú és az Atya tökéletesen egyek. Mindenben egyet értenek. A Fiú az, aki az embernek átadja az üzenetet. Ugyanaz az Isten, aki azt mondta, hogy ne cipelj terhet szombaton, ugyanaz az Isten fia mondja azt, hogy vedd fel a nyoszolyádat és járj. Csak Nehémiás könyvében derül ki, hogy miről volt szó. az, hogy fejezzétek be a kereskedelmet szombaton. A tehercipelés azt jelentette, hogy vitték az árut Jeruzsálem falain belül, Nehémiás aztán becsukta előttük a kaput, a kereskedők egy-két éjszakát kint aludtak, aztán harmadszorra már nem jöttek, mert a bolt bezárt szombatra. Ennyi. De aztán jöttek a vének a következő évszázadokban, és azt mondták, hogy soha többé nem megyünk vissza Vavilonba, mi most már törvénytisztelő polgárok leszünk. És ezért mindent, minden lelki törvényt, amit az Isten tényleg a léleknek akart üzenni, kipótoltak. Egy szép, kerek, egész legyen. Ezért súlymértéke volt annak, hogy mennyit vihetsz. Lépés száma volt annak, hogy mennyit járhatsz. Mértéke volt annak, hogy mennyit beszélhetsz. Mert ezt nem baj, hogyha tartják. Tehát az Isten irgalmasságát felcserélték hiába valóságra. De Jézus azért jött, hogy kijelentse, hogy milyen az Isten igazából. Felvette a nyoszonyáját és járt. Ennek az embernek hova vezetett az első útja? A templomba. Miért a templomba? Nem azért, hogy Jézussal találkozzon, igen. Valóban a Szentlélek vezette oda, hogy találkozzanak. De miért a templomba ment ez az ember először? Meggyógyul, nem tudom hova hazaviszi a kis nyoszonyáját, vagy gyorsan leteszi ott, ahol volt, nem tudom, hogy megijedte a farizeusoktól, vagy bármi. De az első útja az volt, hogy szerzett egy bárányt, bevitte azt a bárány kapun át a templomba, és hálaáldozatot mutatott be, mint minden meggyógyult ember. Bűnért való áldozatot és hálaáldozatot. Az első útja a templomba ment. Testvéreim, ennek a történetnek van egy nagyon-nagyon fontos tanulsága. És most nem csak a háláról beszélek, nem csak a hitről, ahogyan ez az ember válaszolt, hanem arról, hogy Jézus ad három parancsot. Vagy mondjuk ezt nevezzük egynek. Kelj fel, vedd fel a te nyoszonyádat, járj. Ha Jézus parancsol, akkor mi történik annak a béna embernek a végtagjaival? Megerősödik. Feláll és jár. Meg tudjátok ezt erősíteni, hogy így történik? Ha Jézus parancsol, azt parancsolja, hogy kelj fel, vedd fel a te nyoszonyádat, járj, akkor az nem az a kérdés, hogy 38 éve béna vagyok, hanem az a kérdés, hogy ha az Úr parancsol, akkor az nem lehet, nem 95%, hanem igenis, ámen. Meg tudjátok ezt erősíteni? Na még egyszer. Ha Jézus parancsol valamit, akkor az úgy van, vagy nincs? Kiadod az agyadnak az utasítást, hogy a kezed azt tegye, amit Jézus parancsolt. És hogyha a kezed még soha nem tette azt, mert nem volt eddig képes rá, akkor Jézus parancsára fogja azt tenni a kezed, amit az agy mond neki? Igen vagy nem?
Igen.
Igen? Egészen biztosak vagytok ebben?
Ha van hitünk.
Ha van hitünk. Tehát Jézus parancsa, Jézus ereje, működő végtagok. Azért kérdezem háromszor, hogy biztosak vagytok-e benne, mert Jézusnak van egy másik parancsa ugyanebben a fejezetben. Nézzetek rá az igére. Nézzünk rá az igére. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és mondta neki. Mit mondott neki? Íme meggyógyultál. Többé ne védkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Várjatok, mert ez egy egész más parancs, igaz? Jön a görögös, és azt mondja, hogy várjatok, ez itt nem aorisztoszban van, hanem imperfektumban, az azt jelenti, hogy egy folyamat, és nem pontszerű cselekvés, és Jézus amúgy sem úgy értette. És amikor Jézus azt mondja, hogy legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes, akkor arra gondolt, hogy úgysem lesztek tökéletesek. És amikor azt mondja, hogy megkísértetett hozzánk hasonlóan, akkor bizonyítsuk be gyorsan, hogy semmi köze a kísértéseinek hozzánk. Testvéreim, a teológia meg tudja ölni. Meg tudja ölni Jézus parancsát. Figyeljetek, Jézus parancsol. A Biblia első lapján én olvasom Jézus parancsait. Olvastatok már Jézus parancsairól a Biblia első lapján? Hogy szólnak ezek a parancsok? Legyen világosság. Repüljenek madarak. Pezsdüljenek a vizek. És azt mondja az embernek, hogy megformáltalak, most beléd lehelem az élet leheletét, kelj fel és jár. Ugye? Jézus tud parancsolni a béna ember? A béna ember végtagjainak? Tud. Akkor a következő kérdésem az, hogy Jézus tud-e parancsolni a bűneinknek? Figyeljétek meg, semmi más nem történik, csak elhangzik két parancs. Kelj fel és járj, eredjél, többé ne vétkezz. Most már 8. fejezet szavaival mondom. Többé ne vétkezz. Kelj fel, járj, többé ne vétkezz. Az egyikre azt mondjuk, hogy igen, ez az Úr hatalma. Miért? Egyrészt meg 2000 éve volt. Mostanában nincsenek ilyen csodálatos gyógyulások, de hát milyen adventista lennék, és milyen keresztény, hogyha azt mondanám, hogy Jézus nem tud gyógyítani, ugye? Én ugyan még ilyet soha nem láttam, de mivel Jézus azt mondja, elhisszük, mert mi hiszünk a Bibliának, mert ez az egyik alapvető hitelünk, és mi jó keresztények vagyunk. De Jézus azt a parancsot adja, hogy ne vétkezz. A végtagok, de akkor kicsit hozom még beljebb. Az idegrendszered, az idegrendszerem, a szívem, a szokásaim, az izmaim képtelenek arra, hogy ne vétkezzek. Ugyanaz vagyok, mint a 38 éve béna ember. Én 34 éves vagyok, 34 éve vagyok béna. Az én testem képtelen arra, hogy ne vétkezzen. Van itt köztünk valaki, aki képes arra, hogy ne vétkezzen? Ne jelentkezzen, meg nem mondjatok semmit. Mert akkor megsugom, hogy a Biblia azt mondja, hogy nincs olyan ember. Nincs olyan ember, aki ne lenne béna. Azt mondja, minden test beteg, minden fejbeteg és minden testerőtelen, minden mi igazságunk, a legszebb cselekedeteink olyanok, mint a tisztátalan is megfertőztetett ruha. Tudjátok, mi a tisztátalan is megfertőztetett ruha? Tudjátok, kiről veszik le a tisztátalan ruhát? Ma tanultuk a szombatiskolában. A leprásról. Itt vagyok öltön nyakkendőbe, talán még meg is fésülve. És ha az Isten most levenni a jellem ruhámat, és megnézni, azt mondaná, hogy ez egy leprásom volt. Meg kell égetni a táboron kívül. Testvéreim, az ember képtelen. Képtelen nem vétkezni. Szeretném, hogyha ezt megértenénk. De szeretném, hogyha ezzel tökéletes összhangban megértenénk azt, hogy amikor Jézus megáll fölötted, fölét hajol, és azt kérdezi tőled, hogy akarsz meggyógyulni? Testvérem, akarsz meggyógyulni? Akkor Jézus képes arra, hogy egy parancsával, egy legyen parancsával neked képességet adjon arra, hogy ne vétkezz. Meddig? Meddig? Egy nap? Egy lehellet idejéig? Minden lehelletnél szükséged van rá. Testvéreim, a bűnfeletti győzelemnek egyetlen egy titka van, hogy Jézus egy pillanatra se távozzon el. Mindig legyen ott az a kedves arc, aki fölét hajol és azt kérdezi, akarsz meggyógyulni? Akarsz egészséges maradni? Akarsz nem vétkezni? Akarod teljesíteni az én parancsolatomat? Mert ha akarod teljesíteni Krisztus parancsát, akkor a felelősség, az erő, az immár az övé. Felelősséget vállal a kezeidért és a lábaidért, hogy a kezed és a lábad azt tegye, amit ő parancsol, hogy énekelték a gyerekek? Jól vigyázz, kicsi szem. Mire kell vigyázni? Hogy a szemem Jézusé. Hogy a lábam Jézusé. Hogy a kezem, a gondolataim, a rezdüléseim Jézusé. Tudjátok, kár lenne elmenni mindenféle magyarázatokba. Ha Jézus parancsol, akkor az úgy van. Amit hirdetek itt, az nem perfekcionizmus. Tudjátok mi az? Jézus egyszer meggyógyít, szervusz. Köszönöm, kiszállsz az életemből, innentől kezdve tökéletes vagyok. Nem. A Biblia azt tanítja nekünk, hogy radikális választóvonal van. Jézus ott van az életedben, vagy nincs ott az életedben. Ha nincs ott, vétkezel. Nem azt mondom, hogy idő kérdése. Nem. Nem is kell hozzá idő. Nem tudom, érzitek-e. Jézus kilép az életedből, nincs vákumhatás. Azonnal ott van valaki. Azonnal ott van. Mit mond Káinnak? A bűn az ajtó előtt áll. Rád van vágyódása, de te uralkodj rajta. Mit jelent az, hogy te uralkodj rajta? Mint ha Káinnak hatalma lett volna a testén, az indulataim. Nem. Az uralkodás egyetlen egy dolgot jelent, amit itt a béna ember tett. Meghallja a parancsot, és az agy kiadja az utasítást a végtagoknak, de az erő kié? Jézusé. Egyedül Jézusé. Testvéreim, soha, de soha nem fogunk tudni megállni Jézus nélkül. De mindig, és minden körülmény, és minden kísértés között meg tudunk állni Jézussal együtt. Nincs középút, nincs szürke zóna. Nincs. A Biblia nem tanít szürke zónát. Azt mondja, Jézussal együtt győztesek vagyunk. Pál azt mondja, hogy általa vettük a győzelmet, sőt, több, mint győzelmet. Tehát tudjátok, lehet úgy válaszolni, mint ez az ember. Akarsz meggyógyulni? Mi volt az ember válasza? Az első válasz, amikor még a hit nem az igazi. Nincs emberem. Testvéreim, van emberünk? Kell nekünk ember, hogy győzzünk a bűn fölött? Kell, várjatok, kell nekünk ember, hogy győzzünk a bűn fölött? Lapozzatok velem az első Timóteusi levélhez. Az első Timóteusi levél második fejezete, azt mondja, a második fejezet 5. és 6. versét olvasom. Az első Timóteusi levél második fejezet 5. és 6. versét olvasom. Mert egy az Isten, egy a körben járó is, Isten és emberek között, az ember, Krisztus Jézus, aki adta önmagát váltság úr mindenekért, mint tanúbizonyság a maga idejében. Akarsz meggyógyulni? Nincs emberem. De van embered. De van embered. Ugyanez az ember nem odarángat téged egy babonás tóhoz, egy babonák, hogy is mondjam, egy olyan tóhoz, amit csak a babonák tartanak különlegesnek. Semmi különlegesség nincs a tóban magában. Van embered, aki nem a tóhoz visz oda, hanem hova? Nem a betesdai forráshoz, hanem milyen forráshoz visz oda téged? Az élet forrásához. A forrás maga az atya. Egyébként betesda azt jelenti, de pontosabban Bethesda, azt jelenti, hogy a kegyelem a könyörület háza. Bethesda. A könyörület háza. Maga Jézus Krisztus, az ember Krisztus Jézus oda visz téged a könyörület házába. Mi a könyörület háza? A ház. Milyen házba visz Jézus? Nem az egyházba. Oda is visz. De most nem erről van szó. Milyen házba visz? Jézus be akar téged vinni, mert ő a te embered. Nem a tóba, hanem az élet forrásához, Bethesdába. A kegyelület házába. Mi a kegyelület háza? Ahol az élet forrása van. Mondjátok, mi a kegyelület háza? Lapozzatok velem a zsidókhoz írt levélhez. Csak egy néhány lapot kell odébb lapozni. A zsidókhoz írt levél 7. fejezet. Nem mondja ki, hogy hol van a ház. Nem azt a verset olvasom, hogy ki fogja mondani, hogy hol van a ház, hanem egy másikat, hogy értsétek, hogy mi történik abban a házban. A zsidókhoz írt levél 7. fejezet 25. versét olvasom. Ennek okáért ő mindenképpen üdvözítheti is azokat, akik ő általa járulnak Istenhez, mert mindenkor él, mindenha él, hogy esedezzék élettük. Jézus oda visz a házba. Melyik házba? Isten háza, hogy hívják ezt? Mondjad, hangosan.
Szentély.
A szentélybe. Jézus Krisztus, az ember Jézus Krisztus ott áll az atya előtt. Ugye, az Istenség teljessége van benne, de emberré lett. A mi formánkat őrzi mind a mai napig, hogy egyesítse az Istenit és az emberit. Ő a láncszem köztünk és az atya közt. És ő mit csinál? Ő hol van? Bent áll az atya előtt. Mi az ő életének a lényege, a célja, a legfőbb tevékenysége e szerint, a vers szerint? Mindenkor él, hogy esedezzék értünk. Testvérem, van embered. Ez az emberünk ott áll bent, Isten előtt, az Atya előtt, az Atya trónja előtt. És miért él? Tudjátok, fiatalok állandóan azon gondolkoznak, én legalábbis, amikor fiatal voltam, folyton ezen gondolkoztam, hogy mi az életem célja. Jézusnak mi az élete célja? Mi az elhivatása? Mi az, ami az életét teljessé teszi? Az, hogy áll az Atya előtt, és értem, meg érted, könyörög. Hogyha ez a valaki azt mondja, hogy kelj fel és járj, a testvérem, ne maradj ülve. Ne mondd azt, hogy béna vagyok. A 38 éve béna ember nem mondta azt, hogy gondolkodj már, béna vagyok. Gondolkodj már, én függő vagyok, gondolkodj már, alkoholista vagyok, gondolkodj már, Én ilyen természetű, hogy dühös vagyok, kész. De testvérem, sebzel másokat, amikor a düh kiöléseid vannak, és csúnyán beszélsz mások, de én ilyen vagyok? Lehet, hogy 38 éves ők, lehet, hogy 76 éve, bár akárhány éve. Akárhány éve. Ha a sátán megkötöz valamivel, Jézusnak csak egy parancsa kell. És tudjátok, hogyha már eljutottunk a szentélyig, akkor hagyj kerekítsem le a történetet, és ezzel szeretném lezárni. Jézus Krisztus ott áll az Atya előtt. Ő az emberiség képviselője. Igen, van emberünk, az ember Jézus Krisztus. Ő a közben járó. Azt mondja, minden, ha él, hogy esedezzék értünk. Nézzetek be a szentélybe. Ott van Jézus. Ott van Jézus, aki értünk állott az Atya előtt. De a történelemnek van egy pontja, amikor nem csak egyszerűen ott áll az Atya előtt, hanem azt mondja, hogy felkél Mihály a nagy fejedelem. Aki? A te néped fiaiért áll. Jézus egy nap, és ez a nap nagyon közel van is. Nem tudom, hogy hány napra vagyunk ettől. Egy nap Jézus Krisztus felkel. És különlegesebb dolgot tesz, mint eddig valaha. Tudjátok, nekem nagyon hiányoznak ezek a történetek, hogy végre megjelenjen és azt mondja, hogy kelj fel, járj. Akarom, tisztulj meg. Akarom, láss. Akarom, támadj fel. Állandóan kérdeztük kiskoromban, hogy értem ezt a történetet, de mikor fogunk már tényleg gyógyításokat látni? Tudjátok, azt írja nekünk a prófétaság lelke, ezt az 1888-as anyagok 29. oldalán találjátok, egészen az elején. Mit csinál Jézus a Szentek Szentjében? Most, 1844 óta. Mit csinál? Vizsgálati ítéletet tart. Azaz az ószövetségi előkép szerint mit csinált a főpap? Megtisztította a szent helyet. Azt olvassuk a Ellen White írásaiban, hogy összhangban azzal, amint a főpap Jézus Krisztus megtisztítja a szent helyet a mennyben, úgy tisztítja meg a földi szent helyet a szívünkben. Testvéreim, ahogy Jézus Krisztus tisztítja a szent helyet, úgy mondja egyenként nekünk minden bűnünkre, kelj fel és járj, már nem vagy béna, tisztulj meg, ha hiszel, Krisztus megtisztít. Összhangban azzal, ahogy a szent helyet megtisztítja a mennyben, megtisztítja a szívünket, és meg tud szabadítani minden bűntől. Ne mondjuk azt neki, hogy ez a megkötözöttség túl régi. És tudjátok, amikor a tisztítást elvégzi, amikor az Isten házán először, ugye azt olvassuk, az Isten házán kezdődik az ítélet, amikor az Isten házát megtisztítja, az ő egyházát, az ő népét, mondhatnám így, hogy azt a hadsereget, aki megtanulta az ágyát rendesen megvetni, azaz mindenben Jézus teszi példájává, hogyha ezt a népet megtisztítja, akkor ez a történet megismétlődik, amit Betesdánál olvasunk. Isten először a jellemet akarja megtisztítani, ezt láttuk minden gyógyításnál, emlékeztek? Szombatiskolára? Megbocsátottak nékedet a bűneid. Miért nem azt mondja, hogy kelj fel és járj rögtön? Nem. Előbb a lelket akarja megtisztítani. Figyeljétek meg, hogy ennek az embernek előbb a lelke tisztult meg. Akarsz meggyógyulni? Ebben a kérdésben benne van, hogy milyen gondolatai lehettek ennek az embernek. Vágyom a kegyelemre? Vágyom? Ha a lélek megtisztult, és ez az ígéret, és ezzel szeretném lezárni. Ha a lélek megtisztul, akkor nincs többi akadálya annak, hogy a Szentlélek ne csak kismértékben, ne csak közepes mértékben, ne csak illés lelke, vagy illés lelkének kettős mértéke, mint ahogy Elizeus kérte, hanem olyan mértékkel áradjon ki az ő egyházára, Krisztus egyházára, amiről azt mondja János Evangélium a 3. fejezete, hogy az Isten nem mérték szerint adja a lelket. Nincs többi mérték. Ezért mondja áradásnak. Testvéreim, egy nagyobb tapasztalat vár ránk a nagyon közeli jövőben. Nagyobb, mint a pünkösdi tapasztalat. Az Isten ki akarja árasztani az ő szent lelkét, csak várja, hogy a szívek előbb befogadják őt. Várja, hogy a szívek megtisztuljanak. Várja, hogy a szívek igent mondjanak rá. És hogyha a szívek megtisztulnak, akkor nincs többé akadálya a szent léleknek. Nincs többé bezárt ajtó. Akkor igenis látni fogunk gyógyulásokat. Nem csak, mint az enyém, hogy az orvosok addig kezeltek, míg talpra nem álltam. Igenis látni fogjuk azt, hogy az Isten hatalma megnyilvánul. Igazi hatalom fog megnyilvánulni. Hisztek abban, hogy az Isten vágyakozik arra, hogy kiárassza a késő esőt ránk? Hiszitek, hogy jobban vágyik arra, mint talán mi magunk? Ha ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mondja Jézus, az Isten mennyivel inkább ad szent lelket azoknak, akik tőle kérik. Alig várja. Alig várja, hogy a lelket kiárasztassa. Egyetlen egy akadály van. Az, hogy milyen választ adunk. Arra, hogy akarsz-e meggyógyulni. Testvérem, akarsz meggyógyulni? Mondjatok igent Jézusnak, mondjunk igent együtt Jézus Krisztusnak, mert neki van hatalma. Van hatalma arra, nem csak, hogy meggyógyítson, hanem, hogy meg is tartson egészségben. Lelki egészségben. És aztán olyan dolgokat visz véghez az egyházában, amire nem volt példa a Krünkösd óta. Én kívánom, hogy ezt mind érjük meg, mind lássuk meg, mind tapasztaljuk meg. Ámen. Hálásak vagyunk neked, hogy elküldted a te fiadat, Jézus Krisztust. Hálásak vagyunk neked, hogy van emberünk ott előtted. Nem csak egyszer-egyszer, hanem folyamatosan ott áll és könyörög értünk. Köszönjük, hogy ő általa erőt nyerhetünk, hogy minden bűn felett győzhetünk, akár milyen régóta kötöz is meg valami. Te képes vagy és kész vagy minket meggyógyítani. Csak igennel kell válaszolnunk, átadni az, a mi akaratunkat neked, kiadni a parancsot a végtagjainknak, és az erő a tied. Atyánk, légy a mi lelkünk gyógyítója, hogy aztán e világnak átadhassuk a gyógyulás üzenetét. Tudjuk, hogy először nekünk, és először a szívünknek van szüksége gyógyulásra. És hogyha te meggyógyítasz minket, akkor a te üzeneted, mint egy soha nem látott világosság, be fogja ragyogni az egész földet. Ez a te ígéreted, és ennek szeretnénk részesei lenni. Kérünk, jó atyánk, ébresz hitet a mi szívünkben. Ébresz hitet, hogy meglássuk a te hatalmadat, hogy meglássuk a te dicsőségedet. Köszönjük, hogy mindez a Golgotán lehetségessé vált számunkra. A te szent fiad nevében. Amen. Még valami kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik. az igaz pedig hitből él, és aki meghátrál, abban nem gyönyörködik lelkem. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Amen.